22. fejezet. Leroy az ezredes az órájával babrált. Az Isten verje meg őket! Senki sem szólt egy szót sem. Tőlük jobbra, nagyjából 3 mérföldnyire a másik hadoszlop már átkelt a folyón. A csata arrafelé puskák és ágyuk füstjébe burkolózott. Az 5. hadosztály eközben egyre csak várakozott. A Gamarra major elleni támadást 3 zászlóalj vezette, melynek egyike a South Sussex volt. Leroy emberei előtt egy lankás domboldal vezetett le a faluhoz, amelyen túl kőhíd ívelt át a folyón. A folyó túloldalán a nagy út húzódott. Ha a hadosztálynak sikerülne elállni az utat, az a csapdába ejtenék a francia sereget. Az alezredes ismét felpattintotta az órája fedelét. Mire vár, az a nyomorult! Leroy remélte, hogy a hadosztály parancsnoka mielőtt kiadja a támadási parancsot. Gamarra majorban francia csapatok állomásoztak. Ez volt az egyetlen olyan átkelő hely a folyón, amely erős védelem alatt állt. A házak falain lőréseket vágtak, az utcákat pedig elbarikádozták. Leroy tudta, hogy nehéz feladat vár rájuk. 3 évvel korábban részt vett a Fuentes de Oñorónál vívott csatában, és jól emlékezett a szűk utcákon lezajlott összecsapások borzalmaira. Krisztus a kereszten! Látta, hogy a folyó túloldalán, ahol a hittól felvezető ösvény a nagy út felé kanyarodott, a franciák ágyukat állítanak fel. Küzdelem még nehezebb lesz. A lövegek elég magasan álltak, hogy átlőhessenek a falu fölött, és ha a britek el is foglalják Gamarra majort, amikor megpróbálnak átkelni a folyón, a francia tüzérek gyilkos kartács tűzzel árasztják el a hidat. Uram! Mutatott jobbra Basquiat zászlós, egy törzs tiszta támadást vezető 3 zászló egy középső alakulata felé vágtatott. Ne, épp ideje volt! Leroy előre lovagolt, és a Badajoznál szerzett sebektől félelmetes arca zordabbnak tűnt, mint valaha. Mr. D'Alembert! Uram! Elővéd előre! Uram! Ekkor a középső zászlóaj ezredese meglengette a kalapját, mire az alakulat zenekara vidám dalra gyújtott. A könnyű gyalogos századok előre indultak. Leroy az órájára nézett. Pontosan 9 óra volt. Lecsukta az óra fedelét, majd a zsebébe csúsztatta a szerkezetet, és parancsokat kiáltott, hogy elindítsa a South Essex csatasorát az ellenség felé. Most először vezette csatába az alakulatot. A lobogokról levették a tokokat. A sejmek gyűrötnek tűntek, mivel hosszú időt töltöttek a börtokok fogságában. Ám a zászlósok megrázták a lobogókat, így azok táncoló rojtokkal kibomlottak a katonák feje fölött. Jobbra a király lobogója, a brit zászló látszott, amelynek közepére a South Essex jelvényét hímezték, rajta a leláncolt sassal, a francia hadi jelvény szimbólumával, amit Sharp és Harper Talaveránál szereztek meg. Balra az ezred lobogó magasodott, egy sárga sejem felső sarkában a brit zászlóval, a közepére hímzett szolgálati jelvény körül pedig a kitüntetésekkel, amelyeket az alakulat a csatákban szerzett. Mindkét zászlót golyók ütötte lyukak és megperzselt foltok tarkították, mivel számos alkalommal jártak már a harcok sűrűjében. A katonák sokkal inkább ezekhez a lobogókhoz voltak hűségesek, semmint a királyhoz és a hazához. A lobogókat hordozó 2 zászlós körül őrmesterek csapata gyülekezett. A kezükben szorongatott alabárdok pengein megcsillant a napfény. Ha a franciák meg akarták kaparintani a lobogókat, akkor előbb ezeken a hosszú nyelű párdéllel és lándzsa heggyel is ellátott fegyvereken, valamint könyörtelen forgatóikon kellett áttörniük. A zászlói katonái töltött puskákkal és feltűzött szuronyokkal meneteltek, letaposva a gabonát. Előttük a könnyű gyalogos század katonái törtek előre, úgy szétszorodva, akár a hajtók a vadászaton. Harper örmester rájuk kiáltott, hogy még jobban húzzák szét a csatasort. Egész délelőtt egy olyan fekete hajú tiszt felbukkanására várt, akinek az arca bal oldalán sebb hely húzódik. Ám Sharpnak nyomát sem lehetett látni. Harper mégsem adta fel a reményt. Makacsúr ragaszkodott azon hitéhez, hogy Sharp életben van, és ma visszatér hozzájuk. Mert Sharp sohasem hagyná, hogy a South Essex nélküle vívjon csatát. Ha a sírból kellene kikelnie, akkor is eljönne. D'Alembert kapitány a tőle jobbra dörgő ágyuk moraját hallgatta. A brit ágyuk immár a síkságról és az Arines dombról lőtték a franciák 2. védelmi vonalát. D'Alembert, mivel ez volt élete első nagyobb csatája, úgy vélte, ez a legborzalmasabb hang, amit valaha hallott. Tudta, hogy a folyón túl várakozó 6 francia ágyú is hamarosan tüzet nyit. De ahogy egyre közelebb értek a csendes, megerősített faluhoz, Peter Dalembert úgy érezte, mintha minden egyes ellenséges löveg egyenesen rászegeződne. Harperre pillantott, próbálva erőt meríteni a hatalmas termetű ír látszólagos egykedvűségéből. Ekkor az ágyuk füstbe burkolóztak. Leroy alezredes egy szürke csíkot látott átívelni az égen, és azonnal tudta, hogy egy tömör ágyú golyó repül feléje. Visszafojtott lélegzettel vágtatott előre, és megkönnyebbülten látta, hogy a lövedék az ásztóhely előtt a földnek csapódik, majd felpattan, átrepül a katonák feje fölött, és ártalmatlanul tovább gördül a fűben. A falu fölött átlőtt ágyú golyók aláhullottak a rétre, melyen a brit zászlóaljak épp átmeneteltek. Az első sortűznek nem volt semmiféle hatása, egyetlen lövedék kivételével, amely Leroy feje fölött átrepülve többször is felpattant a földről és a South Essex zenészei felé gördült, akik hátramaradva várták, hogy elvigyék a sebesülteket. Mivel az ágyú golyó látszólag olyan lassan gurult, akár egy kriket labda, az egyik dobos fiú előre rohant, hogy a lábával megállítsa. Állj meg! Üvöltött rá győrmester a fiúra, de már túl késő volt. A fiú vigyorogva az ártalmatlanul lassúnak tűnő lövedék útjába tette a lábát, ami hirtelen vérbe és fájdalomba borult. Állj, te ostoba kurafi! Emelte fel az őrmester a fiú. Te ostoba, istenverte kis kurafi! Hiszen hányszor elmondták neked? A többi dobos fiú némán figyelte, hogy zokogó társukat visszaviszik az orvosokhoz. A sebesült fiú lába, amelyen még mindig rajta volt a csata tiszteletére kifényesített csizma, a fűben hevert. Az ágyuk ismét tüzet nyitottak, és a lövedékek ezúttal a South Essex 6. századának sorai közé csapódtak, hátra lökve két embert. A gabonára és a pipacsokra vér fröccsent. A sorokat azonnal zárták. Húzagolt puskák dörrentek, ahogy a könnyű gyalogos század tüzet nyitott. A francia ágyuk ismét hátra rúgtak, a támadók azonban megint zárták a soraikat, vért és holttesteket hagyva maguk mögött. Leroy a tapló doboza segítségével rágyújtott egy manila szivarra. Emberei jól boldogultak. Nem rezzentek össze az ágyúzástól, hanem szabályos rendben csendesen meneteltek annak ellenére, hogy továbbra is féltek bemenni a faluba. A barikádok jól megépítettnek tűntek, még a falakon rengeteg lőrés sorakozott, az alezredes pedig tudta, hogy Gamarra major védői sokkal veszélyesebbek, mint a folyó túlpartján felállított 6 tábori ágyú. Egyelőre egyetlen francia puska sem dördült el. Várták, hogy a britek közelebb érjenek. Leroy könyörgött, hogy az ászló aljával hadosztobban támadhasson, ám a dondár parancsnoka ezt megtagadta. Mi mindig csatasorban támadunk, ember? Ne legyen már ostoba! A dandár parancsnok tudta, hogy Leroy amerikai, és azon tűnődött, hogy talán egy kicsit hibbant is. Ha, még, hogy hadoszlopban támadjanak. Leroy eltette a tapló dobozát, és elvágtatott a zászlóőrség mellett. Dalembert kapitány! Uram, zárkozzanak fel hozzánk! A falu épületei immár megvédték a South Essexet az ágyuk tüzétől. A francia puskák azonban továbbra sem nyitottak tüzet. A könnyű gyalogos század sietve elfoglalta helyét a zászlóaj balszárnyán. Az alakulat tovább menetelt. Leroy a szemöldökét ráncolta. Tudta, mi történik, ha a védők tüzet nyitnak, és félt a pillanattól, amikor bekövetkezik. A South Essex létszámát még nem töltötték fel, és a következő néhány perc teljesen elpusztíthatja az alakulatot. Halkan mormogva arra kérte az ellenséget, hogy túl korán lőjön, esélyt adva az embereinek. Ám a franciák vártak, hogy minden egyes lövésük biztosan célba találjon. Amikor kiadták a tűzparancsot, Leroy majdnem összerezzent a sortűz hangjától és pusztító erejétől. A nehéz puskagolyók megszaggatták a brit arcvonalat, hátra lökve vagy megperdítve a katonákat. A lőrésekben újabb fegyverek tűntek fel, és még több lövedék zúdult a vörös kabátosokra. Leroy számára úgy tűnt, mintha a levegő teljesen megtelt volna puskaropogással és lövedékekkel. Ráüvöltött embereire, hogy tovább küldje őket a tűzviharba. Előre! Ordították a tisztek, de az emberek nem tudtak tovább menni. A faluból rájuk zúdított puskatűz megállította a South Essex katonáit. Megpróbálták viszonozni a tüzet, ám a lövedékek a falakon és a barikádokon koppantak. A lobogók lehanyatlottak, ahogy a francia mester lövészek lelőtték a zászlósokat. Előre gyerünk! Vágtatott Leroy csatasor elé. Előre! Lova nyerítve felágaskodott, ahogy eltalálta egy lövés. Az alezredes káromkodott, mivel jobb lábát nem tudta kiszabadítani a kengyelből. Az ivar kiesett a szájából, amint a karjaival hadonászva próbálta visszanyerni az egyensúlyát. Aztán a lába hirtelen kiszabadult, és Leroy esetlenül lecsúszott haldokló lováról. Azonnal felpattant, és a kardját előhúzva rákiáltott embereire, hogy menjenek tovább. A rétet füst szegélyezte. A fűben emberek másztak visszafelé, vérnyomot húzva maguk után. Néhányan Istent vagy az anyjukat szólongatták. A tisztek lovai rémülten menekültek visszafelé, vagy holtan hevertek a földön. A katonák közül néhányan megragadták az alkalmat, hogy elmenekülhessenek a vérfürdőből, és hátra segítették sebesült társaikat, a zenészekhez vagy az orvosokhoz, míg mások újra töltötték fegyvereiket, majd célba vették a lőréseket. A franciák tovább lőtték őket. Az ellenség puska golyói felkavarták az egyre sűrűsödő lőpor füstöt, a halál, a sebek és az üvöltések földjévé téve a rétet. Előre! Üvöltötte Leroy. Azon tűnődött, mikor küldenek új alakulatokat az emberei felmentésére, és hirtelen elöntötte a harag, amiért a zászló alja segítségre szorul. Előre! Az új zászlóvivők a magasba emelték a lobogókat, és tovább törtek előre az ellenséges tűzben. A brit zászló megint lehanyatlott, ám ismét felemelték. A sejemdarab úgy vonaglott, akár egy élőlény, ahogy a lövedékek megszaggatták. A füst eltakarta a franciák elől a kilátást. Csak a hadállásaikat övező felhőt látták, amelyen túl halvány árnyalakok törtek feléjük, mégis tovább lőttek, még sűrűbbé téve a füstöt. Lövedékeik beletéptek a falut körülfogó brit arcvonalba, de nem tudták megtörni azt. Az ezred lobogó lehanyatlott, és ezúttal egy őrmester emelte fel. A mozgás azonban nem került el a tucatnyi francia mester lövész figyelmét. Az őrmester hátratántorodott, és a zászló ismét a földre hullott. Előre! Leroy karddal a kezében rohant emberei élén. Hallotta a füvet tépkedő és a levegőben süvítő lövedékek zaját, ahogy a mögötte felcsapó üdvrivalgást is. Tudta, hogy a zászlói katonái követik őt. A vele szemben magasodó fal mentén lángok lobbantak, és valaki felüvöltött a háta mögött. Aztán Leroy hirtelen odaért a faluhoz. Egy csűrfalának biztonságos két lőrés közötti részéhez lapult. Egyre többen csatlakoztak hozzá, és a lőrések alatt kuporogva lázasan újra töltötték fegyvereiket. Leroy rájuk vigyorgott. Meg kell támadnunk az egyik barikádot! Igenis, uram! Sok százszor eltűnődött már azon, miért lehet az, hogy ezek az emberek, akiket országuk a társadalom söpredékének tart, ilyen bátran, készségesen és kiválóan harcolnak. Értelem felismerte a harmadik század egyik hadnagyát. Hol van Butler százados? Meghalt, uram! Leroy szinte megsüketült a füle mellett eldördülő puskalövéstől, de nem is törődött ezzel. Egyelőre biztonságban voltak a fal mellett, de azért felpillantott megbizonyosodva, hogy a tetőn nincsenek francia katonák. Jobbra egy felborított szekeret látott, ha el tudnák vonszolni az útból, bevezethetne egy osztagot a sikátorba. Szervezett egy szakaszt, megbízva őket a feladattal, hogy biztosítsanak fedező tüzet a barikád fölött, még egy másik csapat félre vonszolja a szekeret. A század többi katonájának parancsba adta, hogy tűzzék fel a szúnyokat, és amint szabaddá válik az út, kövessék őt a sikátorba. Készen álltok, fiúk?
Igen, uram!
A katonák nyugtalanul néztek parancsnokukra. A csata számukra egy 10 yard széles barikádért vívott véres összecsapássá vált. Leroy alezredesnek nem állt szándékában, hogy zászlóalj parancsnokként már az első csatában vereséget szenvedjen. A nadrágjába törölte a tenyerét, és ismét megszorította a kardja markolatát.
Egy guineát kap, aki elsőként jut át!
Az üdv rivalgás hallatán tudta, hogy emberei készen állnak. Felegyenesedett, és kihúzta magát.
Gyerünk!
A barikádhoz rohant, nyomában hangosan éjjenző embereivel, ám a támadásnak hirtelen egyetlen puskalövés véget vetett. Leroy golyót kapott a fejébe. A parancsnok halála láttán a század katonái rémülten visszahúzódtak a fal védelmébe, és azon tűnődtek, megkockáztassák-e, hogy elmeneküljenek a füstön át, mielőtt a franciák kirontanának a faluból, és szuronyaikkal felkoncolnák őket. A franciák tartották Gamarra majort. Thomas Leroy holtan hevert, alig 10 yardnyira a sikátortól. Sepphelyes arcát vérborította. Zsebórája 1:10 mutatott. Itt maradsz, mondta Sharp Angelnek. Nem! Ha én meghalok, rajtad kívül senki sem fog tudni arról az istenverte szerződésről. Maradj itt és gondoskodj arról, hogy Hogan megkapja azt a levelet. Angel vonakodva bólintott. A zenekar őrmestere sápadt arccal bámult Sharpra. Mr. Sharp? Őrmester? Gondoskodjon arról, hogy ez a fiú nem mozduljon el innen.
Igenis, uram.
Az őrmester összerezzent. Tényleg maga az, Mr. Sharp? Persze, hogy én vagyok. Sharp a falu felé fordulva látta, hogy a zászlóaj megtört. Ti ketten? Mutatott rá két férfira, akik egy sebesült bajtársukat támogatták.
Uram?
Egyikötök sem sebesült meg. Menjetek vissza! Őrmester?
Uram?
Az őrmester továbbra is hitetlenkedve bámult a Sharpot. A következő olyan kurafit, aki nem sebesült meg, és mégis visszajön, nyomba lője le!
Igenis, Mr. Sharp.
Sharp előhúzta a kardját, majd előre indult a letaposott, vérfoltoktól vöröslő, és megcsonkított holtestektől tarkított gabonában, egyenesen a katasztrófa felé. Visszatért. Dalembert kapitány sohasem tudta meg, hogy az arcvonal melyik katonája kiáltotta először, hogy vonuljanak vissza. Úgy tűnt, a pánik valahonnan a csatasor közepéről kezdett szétterjedni. Hallotta, hogy az egyik tiszt hiába valóan kiabál rá embereire, hogy álljanak meg és folytassák a támadást. A füst elkülönítette egymástól a katonákat. Nem látták a lobogókat, aztán jött a hír, hogy az alezredes meghalt, s a South Essex hirtelen menekülni kezdett a füstön át. A franciák felújongtak, és egy sortűzzel küldték útjukra a briteket. Dalembert maga is rohanni kezdett, ki a füstből, át a réten, be a gabonába. Tudta, hogy amit tesz, az helytelen. Csatárláncba vagy zárt hadrendbe kellene állítani az embereket. Látta, hogy Harper ráüvölt a könnyű gyalogos század katonáira, és tudta, hogy neki is ezt kellene tennie. Ekkor hirtelen egy másik gyakorlótereken edződött hang is végig harsogott a harcmező fölött. Dalembert balra fordult, és egy szellemet pillantott meg a kavargó füstben. Egy szellemet, aki rákiáltott a tisztekre és a közkatonákra, a kardjával fenyegette őket, azt ígérve, hogy ott helyben végez azokkal, akik menekülni merészelnek. A katonák döbbenten bámulták a halott embert, aki egy hatalmas, fekete ló hátán ülve kísértett közöttük. Jól látták a borotválatlan szellem rettenetes dühét, s a parancsainak engedelmeskedve sorokba rendeződtek, a földre lapulva a francia puskagolyók elől.
Dalembert kapitány!
Uram!
Az elővéd csatasora induljon előre! A füst szélére érve hassaljanak a földre és foglalják le a kurafikat! Mozgás!
Sharp látta a döbbenetet Dalembert arcán.
Azt mondta, mozgás!
A többi század felé fordult. Arra készült, hogy hadoszlopba állítja őket, és francia módon indít támadást. Isten tudja, miért nem így támadtak már eleve. Parancsokat kiáltott, mit sem törődve a füstből elősüvítő lövedékekkel. Patrick Harper szemeiben könnyek csillogtak. Ha valaki megmerte volna kérdezni tőle, hogy miért, azt felelte volna, a lőpor füst csípi a szemét. Mindig is tudta, hogy Sharp él. Mégsem hitte el, amit lát.
Feltörzsörmester!
McLeard szájtátva bámult Sharpra, és alig tudott megszólalni.
Uram?
Hol van az alezredes?
Meghalt, uram.
Krisztusra.
Sharp az ámuló feltörzsörmesterre nézett, aztán egy elsüvítő lövedék visszatérítette a feladataihoz.
Maradjon hátra a második század hat emberével! Lőjenek agyon minden lemaradozót! Zászlóaj! Gyerünk! Zászlóőrség! Hozzám!
Sharp jobbra pillantva látta, hogy a másik két zászlóaj is megtorpan a falu határában. Szakadott csatasort alakítottak ki a házak körül, ám a francia sortüzek feltartóztatták őket. Csak hogy egy ilyen védelmet csatasorral nem lehet áttörni. Ehhez hadoszlopra van szükség, ami faltörő kosként ront neki a falu barikádjainak, és az elejét ért veszteségeket eltűrve előre szegezett szuronyokkal tör be az utcákra. Négy soros hadoszlopba állította a zászlóaj katonáit, akik közül néhányan úgy nevettek, akár az őrültek. Mások egyszerűen csak bámulták a sírból visszatért embert. Collip, a szállásmester, reszketett a félelemtől. A puska golyók továbbra is korbácsolták őket, ám Sharp így is felállította a hadosztopot, úgy 100 yardnyira a falutól, vagyis elég messzire ahhoz, hogy a francia mester lövészek ne jelenthessenek veszélyt rájuk. Végig lovagolt a hadosztop mentén, megmondva a katonáknak, mit tegyenek, és hirtelen üvöltöznie kellett, mivel hangosan éhenezni kezdték. Elfordult, és úgy tett, mintha a másik két zászlóját nézni. Rájuk kellett volna szólnia, hogy hagyják abba, de nem tudta megtenni. Arra gondolt, mekkora ostobaság, hogy olyas valakit éjjeneznek, aki épp a halálba akarja vezetni őket. De mégis pompásnak találta az érzést. Hirtelen felnevetett, mivel a katonák egyszerre kezdtek el éjjenezni, és tudta, hogy ez győzelemre segítheti őket. A hadasztop elejére a gránátos századot állította, és 10 embert kijelölt a feladatra, hogy a barikkádhoz érve sortüzet zúdítsanak az ellenségre. Sharp maga állt az érre, hogy kövesse a füstbe burkolózó utat, amelyről tudta, hogy csak is az egyik eltorlaszolt sikátorhoz vezethet.
Lobogókat fel!
Hangos ujjongás csapott fel, ahogy két őrmester a magasba emelte a zászlókat. Sharp felállt a kengyelben, ahogy tervezte, a támadáshoz leszáll a nyerekből, de most, miközben a francia puskagolyók ott sűvítettek körülötte, azt akarta, hogy a South Essex katonái jól láthassák őt. Felemelte a kardját, mire az emberek elnémultak. Látta, mennyire várják, hogy támadásra indulhassanak.
Megküzdünk a kurafikkal!
Mosolyodott el könyörtelenül.
Mit fogtok tenni?
Harcolunk!
Mit fogtok tenni?
Harcolunk!
Odaintette magához az egyik katonát, majd a nyerekből leszállva megparancsolta neki, hogy vigyázzon karabélyra, még a küzdelem véget ér. Aztán a falu felé fordult. Itt volt az idő, hogy harcoljanak, és hirtelen eszébe jutott az aranyhajú nő. Tudta, hogy csak egyetlen módon juthat el hozzá az ellenséges hadállásokon túlra. A magasba emelte a kardját, és kiadta a parancsot.
Előre!